Püspök úr, a 2010-es év első igazi munkanapja van, de még nem vagyunk olyan távol a hátunk mögött lévő ünnepektől, hogy ne kérdezhessem meg, hogy készítette számvetést szilveszter napján, személyeset, meg hivatalosat, és mi az, amit ebből megosztana a parókia portál olvasóival?
Nem igazán készítettem számvetést. Nekem nem szilveszterkor szoktak lenne az életem nagy fordulói, hogy nagy számvetéseket készítsek. Természetesen hivatalosabb gyülekezetit készítettem, hiszen új év első napján református szokás szerint a gyülekezet előző évének néhány adatát a gyülekezettel ismertettem. Az egyházkerületét még nem végeztem el, ez hosszabb időt igényel, sok mindent kell majd úgy egymás mellé tenni, hogy együtt legyenek láthatók, tehát nem csak egy idői felsorolásban. Személyesen, mint jeleztem, én szilveszterkor nem nagyon szoktam számvetéseket készíteni, szilveszterezni se nagyon szoktam, de persze azért a új év váltás kapcsán eltűnöttem az életemen, és csak azt tudom mondani, hogy megint belekeveredtem 2009-ben is egy csomó dologba, politikába, közéletbe, nyilatkozatokba, küzdelmekbe, szerepekbe, eseményekbe, amikben nem akartam belekeveredni, vagy nem akartam részt venni, és hogy aztán jól jöttek ki ezekből, azt még nem tudom igazán. Van, amiből jól jött ki, van, amiből nem jött ki jól. Hálás vagyok Istennek, hogy megúsztam, illetve azért is, hogy akaratom ellenére is részt vehettem olyan dolgokba, amelyek jók voltak, és jól jött ki belőlük.
Ehhez kapcsolódik az a kérdés is, hogy az egyházi életnek mik voltak a kulcs eseményei, és hogyan ítéli meg azokat 2009?
Erre is két nézőpontból tudok válaszolni. Az előbb említett szubjektív nézőpontból, de ebben most nem menjünk bele. Inkább csak úgy és annyiban, hogy megemlítem azokat, amelyekbe nem belekeveredtem, hanem nagyon szívesen vettem részt, és szívesen emlékszem rájuk vissza. Ilyen volt számomra a Calvin év. Nem annyira az évforduló, a különböző ünnepségek, kiállítások, rendezvények, szervezések kapcsán, hanem a Calvin év úgy, mint ami lehetőséget adott arra, hogy elkezdjük újra olvasni Calvint. A mi egyházam egyikben van egy kis Calvin olvasókör, havonként találkoztunk rendszeresen, egyik-másik lelkész egy kijelölt részt vagy témát földolgozott Calvin kapcsán, ezt aztán előtte is megbeszéltük, ez számomra igen, sokat hozott, nagyon sokat ért, néha többet is, mint egy-egy tudományos konferencia végighallgatása. Nem mintha ez a mi Calvin olvasókörünk tudományosabb lett volna, de közelebb volt, személyesebb volt, átéltebb volt. Mindenképpen szólni kell az Egyesítő Zsinatról, erről már elég sokat nyilatkoztam én is, nyilatkoztak mások is, és úgy látom, hogy nem vétjük el a dolgot, ha azt mondjuk, hogy ez egy jelentős esemény volt. Talán egyetlen egy utó rezgését hadd említsem meg a dolognak. A legutóbbi zsinaton úgy döntöttünk, hogy a gyászos december 5-éről erre a májusi napra, vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnapra tesszük át a testvérgyülekezet a találkozókat, tehát nem gyásznapra gyűlünk össze, találkozunk a erdélyi felvidéki kárpátai testvér gyülekezetekkel, hanem egy olyan napon, amikor meg tudtuk fogalmazni, ki tudtuk mondani az egységünket. Azért is jó ez, mert persze sokan kérdezik, hogy ez mit jelent, mi ez az egység, hogyan jelenik meg, és jók ezek a kérdések, nagyon sokszor konkrétumokra irányulnak, közös egyházalkotmány, közös liturgia, közös misszió, közös szeretetszolgálat. Tehát május 22-e mégse csak dekórum volt, mégse csak egy ünnepi esemény, amikor egybe gyülekeztünk, meglehetősen látványosan, hanem valaminek a kezdete, és ebben vagyunk, most ezen fáradozhatunk. A csillagpontról is szólni kell, a nyári ifjúsági találkozóról, ami a korábbiakhoz képest nagyobb méretű volt, szerintem mélyebb és tartalmasabb is, és ennek is lett a jövőre nézve egy jó hatása. Az a döntés, hogy bár a anyagiak szűkössége miatt ilyen nagy léptékű találkozót nem nagyon tudunk szervezni a következő időkben, de kisebb térségekben, kisebb régiókban, egy-két egyházmegyében, egy-egy egyházmegyében vagy egy kerületben lehet továbbra is ifjúsági találkozókat tartani. Hihetetlenül fontos a jövendő nemzedékek szempontjából, hangsúlyosan mondom így, hogy a jövendő nemzedékek szempontjából ez a munka, mert hogy róluk van szó. Nem egy hipotetikus jövőről, mi lesz az egyház jövőjével, hanem azokról a 10 évesekről, 20 évesekről, akik egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben, nagyon-nagyon zavaros világban keresik a saját identitásukat, próbálják megélni a keresztény hitüket, vagy éppen, ha ezt missziónak vesszük, kapnak lehetőséget arra, hogy az igazi élettel találkozzanak. Ezek nagyon fontosak voltak a számomra.
Nem kerülhető meg, bár szokványos a kérdés, mi az, amit másképp csinált volna, ha visszatekint az elmúlt évre? Van-e olyan döntése, amit így utólag már megváltoztatna?
Hát miután jeleztem, hogy néhány nappal ezelőtt nem készítettem bérleget, most is ingadozni fog a feleletem, vagy vegyük úgy, hogy azért ingadozom, mert még mérlegelek, még nem állt be a mérleg. Igen, sok mindent csinálnék másképp, vagy kezdjük így, hogy sok minden van, amit egyáltalán nem csinálnék. Persze utólag visszatekintve talán könnyű ezt mondani, ott is abban az adott helyzetben, amikor sodortatik az ember, amikor elragadják a dolgok, vissza a kötelesség, akkor abban a helyzetben ezt másképp éljük meg. Talán kevesebb, markánsabb ítéletet mondanék, kevesebb iróniával és öniróniával az elmúlt év sok beszélgetésének, levelezésének, egyeztetésének az egyik érdekes tapasztalata volt a számomra, hogy ő, mint a kivesző félben lenne egyházunkban az irónia művészete, amiben én mindenképpen az öniróniát is beleértem, mint ha humortalanná válnának az emberek, vagy legalábbis ezt a fanyar humort nem igazán ismernék. Nem ígérhetem meg, hogy ebben az esztendőben ebből kevesebb lesz, de utólag látom, hogy jobb lett volna a dolgom, ha megtartóztatom magamat. Több bölcsességre lenne szükség, bár véleményem szerint ez nem erény, amiben begyakorlatoztatja magát az ember, hanem isteni ajándék, többet kell érte imádkozni, főleg a feladatok előtt és nem utána. Feltetem többet kérnék, kérlelnék, és kevesebbet akaratoskodnék. De összességében így fogalmazom az elmúlt esztendőt, meg az elmúlt évtizedeket, és ki tudja, talán az előttünk levőt is, hogy Egyiptomban éltem én is. Ezt onnan veszem, ezt a megjelölést, hogy régen az járta, hogyha egy nagy költő meghalt, akkor a fejfájára vagy a sírjára ezt írták, hogy Árkádiában éltem én is. Ez egy szép mitológiai kép, hogy a költő boldog időben élt, olyanok között, olyan világban, ahol az ihlet, a tündérkedés, a szép dolgok jelen lettek az életében. Én csak fanyarul így fogalmazom, Egyiptomban éltem én is. Egy olyan nemzedék tagja vagyok, akik fogságban éltek. Néha az az érzésem, mintha még mindig abban élnénk. Azok a késztetések, feltételes reflexek a dolgokhoz, a hatalomhoz, az egyházhoz, az életünkhöz való viszonyunk, mintha arra emlékeztetne, hogy annak a nemzedéknek vagyunk a tagjai, akik Egyiptomban születtek. Hogy megnyílott-e már előttünk a Vöröstenger, azt nem tudhatom.
Egyház életünkben van-e olyan probléma, amit nem tudtunk lezárni, elrendezni 2009-ben, és súlyos teherként visszük tovább?
Nem látok olyan ügyet, ami 2009-ben vált volna ügyé. Sokkal inkább látok olyan ügyeket, amelyek 1990-ben, 1989-ben, 69-ben, 1949-ben, vagy 1909-ben, ki tudja mikor váltak ügyé, és visszük ezeket súlyos teherként, megoldatlanul, vagy sokszor csak áldogálunk mellettük, sem felvenni, sem letenni nem tudjuk őket. Néhányat hadd említsek meg, nagyon nehezen bontakozik a missziónk. Egyházunk legjobbjai mind-mind misszióról beszélnek, a misszió szükségességéről, missziói koncepciót sürgetnek, missziói lelkesültséget várnak, remélik és várják, hogy a gyülekezeteinkben, az intézményeinkben markánsabban, erőteljesebben, odaszántabban jelenik meg ez. És persze a vitákban keressük az okát, hogy miért bontakozik ki ez ilyen nehezen. Például a legutóbbi zsinati vitában, amikor a múlt feltárásról beszélgettünk, megint újra, és hát ki tudja még mennyit fogunk erről beszélni, úgyhogy közben nem történik semmi. Sokan megemlítették, hogy mintha ez összefüggésben lenne a megnehezedett állapotunkkal. Van, aki úgy, hogy hát mivel itt van ez a feltáratlan múlt, ezért kevés a hitelességünk, mások meg úgy, hogy ha feltárjuk ezt a múltat, akkor veszítünk a hitelességünkből. Lám, egy probléma, amit se fölvenni, se letenni nem tudunk. Sokkal jobban és mélyebben érint azonban ennél az egyházi szolgálattevőknek a fáradtsága, az ernyettsége, nem csak lelkészekre gondolok, presbiterekre, gyülekezeti munkásokra, egyháziskolák pedagógusaira, hitoktatókra. Olyan kevés szűrő választ el bennünket a mindennapos magyar valóságtól. Teljes mértékben önmagunk kortársai vagyunk, fáradtak, ernyettek, lemondóak. Persze mindannyian megoldást várok, vagy csodavárok, és azt, ami ránk van bízva, azt nem tesszük meg. A csodák nincsenek ránk bízva, azokat majd Isten teszi meg, amikor eljön az ideje. Ránk az van ránk bízva, hogy reggel idejébe fölkeljünk, a munkánkra fölkészítsük magunkat, a munkánkat elvégezzük, ehhez elkérjük Isten megsegítő kegyelmét, és mintha ebben az utóbbiban látnék sok-sok ernyettséget. Fájlaltam, hogy az elmúlt évben se jutottunk közelebb anyagiak terén a szolidaritás kérdéséhez, a belső szolidaritás kérdéséhez. Igen, sokat beszélünk, mert kell is beszélnünk a egyházunk anyagi életéről, de igen, keveset beszélünk arról, hogy milyen hihetetlen nagy különbségek vannak például lelkészi javadalmak között, vagy amit láthatok püspökként, és ezt még sokkal jobban fájlalom, a nyugdíjak között. Mert hogy egy-egy gyülekezet lehetősége, tehetősége között különbség van, erre mondhatjuk azt, hogy ez így volt mindig is, hogy egy lelkipásztor lényegesen sokkal többet fáradozik, és ezért több a javadalma, erre még azt is lehetne mondani, hogy rendjén van ezek adottságok. De az, hogy 40-50 esztendei szolgálat után lelkipásztorok elképesztő különbségekkel mennek nyugdíjba, ez engem nagyon-nagyon bánt. És ezzel jelzem, hogy ez nem a 2009-es év problémája, ez 30-40-50, ki tudja hány évtizedes probléma. Benyomás nem biztos, hogy igaz, mintha fogyatkoznának a jó ige hirdetések, a jó kedvű ige hirdetések, vagyis mintha fogynának az imák, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a jó ige hirdetéseknek van egy csodálatos háttérvilága, az, hogy az ige hirdető is kiimádkozza az üzenetet, de az is, hogy az ige hallgató gyülekezet is imádságban hordozza a lelkipásztorát. Sokkal több kritikát hallottam, jutott el hozzám, fanyalgást, rálegyintést gyülekezeti tagoktól is, lelkipásztorokra, mint ige hirdetőre, amire mindig azt kellett persze válaszolnom, hogy ha csak annyit imádkoznának érte, mint amennyit bírálgatják feltehetően, megváltozna a helyzet. Ezt is fájlalom, ezt is problémának tartom, mert hogy mély meggyőződésem, hogy a mi egyházunknak az élet ereje, az életének a tengelye, a fő motivumrendszere az mindig valahol az igehirdetés körül mozog. Fájlaltam, hogy ügyélet, hogy egy templomot egy megfogyatkozott gyülekezetben el akarnak adni, és hogy az meg nem lett ügyé, és arról nem beszéltünk, hogy ugyanakkor hány helyen épül új templom. És még sorolhatnám ezeket a tényeket. Talán mindezt így összefogva, anélkül, hogy moralizálni akarnék, mintha erkölcsi tétovaság lenne az egyházunkban. Így éltem meg 2009-et. De hozzáteszem, hogy természetesen tudom, hogy sokan igyekeznek jól predikálni, és sokan imádkoznak ezért.
Hogyan ítéli meg a magyar társadalom helyzetét 2009-ben?
A magyar társadalom számára 2009 még azt hiszem a legszebbre festett kincstári optimista propagandában sem tekinthető igazán jó évnek. Sok tekintetben vereséget szenvedett a magyar társadalom. Az egyik legjellemzőbb, vagy legfájdalmasabb például a szlovákiai nyelvtörvény, ami persze az egyik oldalról a szlovákok identitástörvénye, ezt ennyivel el is tudjuk intézni, a másik oldalról teljesen nyilvánvalóan ez egy magyar ellenes törvény volt. A magyar politikai osztály ebben mutatkozó tehetetlensége nagyon elgondolkodtató, vagy inkább így mondanám, hogy nagyon megszégyenítő. Nyilvánvalóvá vált az elmúlt esztendőben, mondjuk ki, hogy utószocializmusban élünk, utószocializmusban, mint valamiféle utószezonban, ahol kiárusítás vagy végkiárusítás folyik régi szocialista módon a beavatottaknak, akik, ahogy a Kádár rendszerben a pártagok tudhatták, hogy 3 nap múlva emelni fogják a cukor árát, és ők még régi áron vehettek. Hát ennek az analógiájára folyik ez a végkiárosítás, vagy másképp szólva, pár kapitalista csinálgat itt valamiféle szocializmust, bár ők ebben nem hisznek, de bennünket hitegetnek, milliókat hitegetnek milliárdos hitelekből. Olykor úgy érzem, mintha a Kádár rendszer sűrűjében járnánk, a lemondás, a erkölcsi tétovaság, a karakter nélküliség, a jövőtlenség szempontjából mindenképpen. Egyházilag pedig mondjuk ki, mintha Barta korszakban élnénk, amikor mindent meghatároz az, hogy nem tudunk a hatalomhoz való viszonyunkra jó felületeket adni, nem tudjuk ezt a kérdést megoldani. Hát igazodunk ahhoz, ami van, hallgatunk arról, amiről beszélni kéne, és sokat beszélünk arról, amiről meg egy árva szót se szabadna szólni.
De ez egy érdekes kérdés, mert akkor tudtuk, hogy szájkosár van rajtunk, de vajon napjainkban miért van ez így?
Sokféle módon lehet erre felelni. Ami engem megdöbbent, az az, hogy egyre többen mondják azt, komoly emberek is, hogy püspök úr, ugyan miért lamentál itt maga, nem tudja, hogy nem is történt rendszerváltás. Aztán sokan pontosan ebből a diagnózusból kiindulva egészen bolond radikalizmusokig viszik el magukat, ami a létcsalásnak, vagy a létrontásnak, Hanvas Bélával szólva, vagy a létostobaságnak ugyanaz a válfaja, mint az előző, az egyik a színe, a másik a fonákja. Én azt hiszem, hogy, és erről már sokszor beszéltem, abban gyökeredzik ez a különös tehetetlenség, ez az érzet is, ez a magatartás is, hogy mi mindig a 30-35 évvel ezelőtti állapotokban vagyunk, hogy nem éljük meg azt a hálát, amit ezért a többé-kevésbé szabadságért meg kéne élni, mert hiszen én tudom jól, hogy ne szabadabbak vagyunk, tudom jól, hogy 30 évvel ezelőtt állapotainkhoz képest feltétlenül szabadok vagyunk, nem korlátoz bennünket a missziónkban, a gyülekezet építésünkben, az Isten országa építésében senki és semmi, legfeljebb saját magunk, saját magunk hálátlansága, kicsinyítősége, restsége, vagy ahogy az aranyvers mondja, ha
nyilván is már a kalitka röpül-e a madár, hogyha hozzászokott ahhoz, hogy rab. Ezt nagyon fájlalom, de talán Isten megsegítő kegyelméből, ebből a belső rabságból egyszer kiszabadulunk.
Mi az, amit mindezekkel ellentétben kifejezetten örömteli eseményként élt meg az elmúlt esztendőben?
A megtartatást mindenképpen, annak az újbóli bebizonyosodását, hogy valami különös ok vagy mód folytán mégiscsak kellünk Istennek, nem mintha ez okán nagyon elbízhatnánk magunkat. A Bírák könyve jut eszembe, a Gedeon története, aki ugye 30 ezer emberrel indul a harcba, és a végén marad belőle 300, 1% marad, de ott van az isteni indoklás, nehogy azt mondják, hogy a mi erőnk és a mi ügyességünk szabadított meg bennünket. Ez a titok az, amin én nagyon sokat tűnődöm, és amin nagyon sokat örülök. Mert hogy mi már lemondtunk magunkról, az ország lemondott önmagáról, akkor úgy tűnik az egyház is lemondott önmagáról, legalábbis arról az önmagáról, amiért itt volna ebben a világban. És hogy Isten még nem mondott le rólunk, azért annak nagyon-nagyon sok jelét láttam és tapasztaltam, és ez nagy örömmel tölt el mindig.
Előre tekintve, ön szerint mik lesznek a jövő esztendő súlyponti eseményei, egyházi is, vagy társadalmi szempontból?
Legelőbb talán a nagy kérdés vetem föl, vagy feszegetem, és ez nem csak a 2010. év kérdése, ez minden évnek kérdése, vagy minden napnak, de évelején mondjuk így, hogy akkor 2010-nek is a nagy kérdése, nevezetesen az, hogy a hit szemléletébe, vagy a hit világába be tudjuk-e vonni mindazt, amiről az előzőekben beszéltünk. A helyzetünket, az országunkat, az egyházunkat, a feladatainkat, a mulasztásainkat, a reményeinket, kudarcainkat, mindazt úgy, ahogy vagyunk, az egész életünket. Éppen a tavalyi Calvin év kapcsán Calvint olvasva bukkantam újra meg újra Calvinnak erre a megjegyzésére, és érdekes módon ezt én korábban nem vettem észre, vagy elmentem mellette, nem tartottam fontosnak, mondja Calvin, hogy az egész emberi életnek dolga van Istennel. Hogy a keresztény iskola, a keresztény életiskola ennek a megtanulása. Ez pedig azt jelenti, hogy mindazt, amiről az előzőekben beszélgettünk, és talán nem tűnt olyan szépnek, pozitívnak, lelkesültnek, amit egy püspök mondott, többen a fanyarság, vagy a fájdalmas diagnózis, de van öröm is, és van remény is. Egy szóval úgy, ahogy vagyunk, testestől, lelkestől, egyházastól, országostól, családostól, mindenestől fogva, mindez Istenre tartozik, vagy mindennek dolga van Istennel, és ez nagy kérdése az előttünk álló esztendőnek is. Vagyis, még egyszerűbben fogalmazva, hogy tudjuk valamennyi kérdésünket hitkérdéssé tenni. Jó lenne, hogyha több ügyünk, feladatunk válna hitkérdéssé, mint volt 2009-ben. Várom és remélem az igehirdetésünk megújulását, nem véletlenül beszéltem az előző év kapcsán, vagy a korábbi évek kapcsán kritikusan, vagy olykor fájdalmasan, mert várom, hogy megújuljon az igehirdetésünk, ami sokkal-sokkal több, mint jó kommunikáció. Megtanultam az elmúlt években, hogy jól kommunikálni az nem akármi. Az egy nagy művészet, az egy nagy iskola, az egy nagyon fontos dolog, azt nem lehet ellegyinteni, az nem, és az egyháznak is ezt meg kell tanulni. Sokszor súlyos árat fizetünk a rossz kommunikációért. De most nem erről beszélek, hanem arról, hogy nem csak jól kommunikálunk, hanem a jót kommunikáljuk, és számomra priméren ez az igehirdetés, és várom ennek a megelevenedését, várom, hogy az egyházunk tagjai megbecsülik azt, hogy Isten üzenetet hallgathatnak. Várom és remélem, hogy az igehirdetőink föleszmélnek, akár úgy, mint rettenetes nehéz feladatra, akár úgy, mint szent lehetőségre, hogy hogy üzenetet adnak át, nem a maguk gondolatait, nem ők szerepelnek ott. És aztán mindenben, a sajtóban, az interneten, a honlapokon, a tévében, a rádióban, a Pál ígét idevéve megvesszük az alkalmat, a lehetőséget, és azt tartjuk lehetőségnek és jó alkalomnak, hogy ígét mondhatunk. Tisztáznunk kellene, vagy legalábbis elindulni ebben az irányban, hogy mi református keresztjének mi végre vagyunk itt. Miért vagyunk még itt? Mi az az egészen sajátos, másnak át nem adható, más által soha el nem végzett feladat, küldetés, amiért még megőrzött bennünket az Isten. Ezen kell tűnődni, de erről sokat kell beszélgetni. Remélem, hogy erre lesz mód. Persze jönnek a parlamenti választások, most még egyelőre a közvéleményi kutatók jósolgatnak, majd meglátjuk, hogy mi lesz a választásnak a végeredménye, milyen parlament kezdi meg majd az újabb 4 éves törvényhozási munkát, milyen kormány áll föl, mi lesz a program, mit lehet tenni. De nagyon várom ezektől a választásoktól, hogy a fenekedés véget ér, ami nagyon hosszú ideje, idestova 7-8 éve métejezi ezt az országot, amiért egyébként én eminensen a kormányzati kommunikációt tartom felelősnek. Remélem, hogy ez a fenekedés véget ér, részben azért, mert az emberek elfáradtak benne, részben azért, mert természetesen a magyar lakosságnak egy kisebb része még ennél is tovább hajlandó ebben menni, és olyan iszonytató felvetések, gondolatok, programok jelentek itt meg, amitől talán a józan többség végre magához tér, és önmagában abba hagyja ezt a fajta politikai gondolkodást, letesz erről a politikai mentalitásról, mert ez bizony csak szélsőségeket fog szülni. Tehát nagyon várom az országgyűlési választásokat, úgyis, hogy lezárul egy nagyon nehéz politikai korszak, gazdaságilag, morálisan, szellemileg természetesen nem, és várom úgy is, hogy véget ér a fenekedés.
Célok, feladatok, halaszthatatlan dolgok 2010-ben, amik előttünk állnak, egyházi életre gondolok.
3 szót idézek, nagy említek, az egyik az erősítés, a másik az építés, a harmadik a megőrzés. Talán a legfontosabbnak most az erősítést tartom, mert hogy fáradtságot látok, lankadást, elkedvetlenedést. És ez az erősítés akár a személyes kapcsolatokban fog végbe menni, mert ott válik szükségessé, akár a köztestületekben, akár a közszereplésünkben, akár a munkánkban. Azt látom, hogy minden életterületen hihetetlenül fontossá válik, mert hogy sok a lankadtság, tehát erősíteni kell. Ezt elsősorban a személyes valóságra értem. Meg kell erősíteni egy gyülekezeti iratterjesztőt, mert éppen azon van, hogy ő ezt már abba hagyja. Meg kell erősíteni egy lelkipásztort, aki már akkor legyint, amikor fölfelé megy a szószékre, és nem akkor lefelé jön. Meg kell erősíteni a pedagógusokat, akik kedvtelenül és unottan mennek be az osztályba. Meg kell erősíteni a törvényhozókat, akik már nem tudják, hogy miért hozzák a törvényeket. Meg kell erősíteni a becsületeseket, hogy ne inogjanak meg, és ne álljanak oda a silányok és a gazemberek közé. Meg kell erősíteni a szülőket, akik már talán azon vannak, hogy a gyerekeinket és az unokáinkat úgyis a tévé meg az internet fogja fölnevelni. Kell egy Áron meg egy Húr, aki fölemeli Mózes 2 imádkozó karját, mert ha az a 2 imádkozó kar lelankad, akkor mindent elveszítünk. Építeni kell, nem csak azért is ból, bár az se lenne rossz program, egy olyan országban, ahol mindent bontanak és hordanak. Lomtalanító ország lettünk, bontott tégla ország lettünk, kiárosító ország lettünk, de építeni kell, mert az egyháznak a növekedés létfunkciója, ahol nincs növekedés, az egyházban ott vagy betegség van, hosszú és tartós betegség, 2 esélyes kimenettel, vagy pedig nagyon súlyos lebomlás és elveszés van. építeni kell gyülekezeteket, közösségeket, minden jó munkát, be kell szervezni az embereket, most így mondom, meg kell őket ebben erősíteni, és ha tizennéhány évig Isten kegyelméből annyi téglát rakhattunk téglára, annyi tornyot, templomot, iskolát, én nem tudom mit, öreg otthont, konferencia telepet építhettünk, hogy még mindig malter szagú a kezünk, akkor talán illene ezt úgy megköszönni az Úristennek, hogy elkezdjük a közösségénket is építeni. És a harmadik, a megőrzés. Éppen a Calvin év mutatta meg, hogy József Attilával szólva Gyémánthegyen állunk zörgő kavicsokkal a zsebünkben, hogy mennyi mindent elejtettünk és elfelejtettünk, mennyi értéktelen dologgal, bóblival, similabdával tömtük tele a zsebünket, mint az egyszerű gyerek a vásáron. Noha az Anya Szent Egyház élete fantasztikus kincsekkel van tele. Hát ezeket elő kéne venni, és a megőrzés nyilván nem azt jelenti, hogy egy jó vastag páncélfalú trezorba elzárjuk őket, hogy 100 év múlva is elő tudjuk venni, hanem a saját életünk részévé szervesítjük. Én ezt halaszthatatlan feladatnak tartom.
Van-e egy olyan igei, bibliai üzenet, amit a szívében hordoz a 2010-es évre nézve?
A gyülekezetünkben az a szokás, hogy a január 1-i, tehát a újévi igei hirdetés textusa az egyben a gyülekezetünknek az évi vezérigéje is. Ezt most Sámuel könyvéből vettük, azt a jelenetet, amikor Saul halálra üldözi Dávidot, és egy szikla vonulat két oldalán haladnak, az egyik oldalon Dávid menekül, és a másik oldalon Saul üldözi őt, illetve keresi őt, és amikor éppen kiérnének a síkságra, ahol bezárva a gyűrű, onnan nincs menekvés, éppen az utolsó pillanatban, hogy az ige drámaja leírja, érkezik a hír Saulhoz, hogy hagyd abba az üldözést, gyere vissza, mert betörtek a filiszteusok az országba, és Dávid így csodálatos módon megmenekül, és ott van az ige végén, hogy és azért nevezték ezt a helyet a menekülés kősziklájának. És az az érdekes, hogy aztán Dávid zsoltáraiban lépten nyomon találkozunk ezzel a megnevezéssel, hogy az Úr az én kősziklám. Amikor az idős Dávid már béke veszi körbe, amikor már nincs háború, akkor egy szép zsoltárt énekel, amelyik a 18. zsoltár is egyébként, és ebben is arról beszél, hogy amikor szorult voltam, Istenhez kiáltottam, aláhajolt, megmentett engem az Úr az én kősziklám. Ez lett a mi igénk. Persze ez az ige ott az eredeti héberben nem azt jelenti, hogy menekülés, hanem azt jelenti, hogy szétválasztás. Mint ami lehetett eredetileg is maga ez a szikla vonulat, ami két tájat szétválasztott, vízválasztó. De azt is jelenti ez a szó, hogy megkülönböztetés. És azt reméljük ettől az évtől, hogy ez az év a megkülönböztetés éve lesz, isteni módon, a jónak és a rossznak a megkülönböztetése, a jónak és a rossznak a szétválasztása, az életnek és a halálnak a szétválasztása, és lesz számunkra is a döntések éve, hogy tudnélik ennek a szikla vonulatnak melyik oldalán megyünk. Azon, amelyiken Saul, vagy azon, amelyiken Dávid, mert hogy melyik oldalán megyünk, az már a mi döntésünk, az Úr az én kősziklám.